Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, útelágazáshoz érkeztünk. A nagybőti szent idő végéhez értünk, és ez az idő felszólított bennünket, hogy lelkünket készítsük föl egy új életre. Arra az új életre, amit Jézus Krisztus szerzett nekünk. Ezért mondtam, hogy útelágazáshoz érkeztünk, mert ma innen mindegyikünk elindul egy úton. És mi azért vagyunk itt, mert annak az új életnek az útján szeretnénk tovább menni, amit Jézus Krisztus hozott el nekünk. A régi utat hagyjuk el. Egyébként is Európa válasz úton áll. Európa jövője azon dől el, hogy mely úton indul el 2022 húsvétján. Európának azon közösségei, azon polgárai, akik megérték ezt az idei húsvétot. Ez az idei húsvét egy új utat jelöl ki a számunkra, és ha mi ezen az úton sokan leszünk, sokan járunk, akkor Európa megújul. Kedves testvérek, ez az idei nagybőt azért volt nagyon fontos, mert lelkileg készültünk fel erre a nagy váltásra. Jézus Krisztus Európa útját az európai keresztények kezébe tette. Kezünkben vannak barka ágak, ezek a bimbódzó életet juttatják az eszünkbe, a nyíló virágokat és a gyümölcsöket. Most megáldom ezeket a barkákat, és a kezünkben, amikor tartjuk ezeket, itt majd az oltár elől a szentmise végén az is kezébe kaphat egyet-egyet ezekből az ágacskákból, akiknek jelen pillanatban most még nincs a kezükben. Micsoda öröm, ha virágos ággal a kezünkben megyünk tovább. Gondoljanak arra, amikor valakinek a köszöntésére mennek, ajándékkal a kézben, szál virággal, az élet hírnöke, minden kinyílt virág. Testvérek, készüljünk az új útra. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus folytatta útját Jeruzsálem felé. Amikor Betfagé és Betánia közelében ahhoz a hegyhez ért, amelyet Olajfák hegyének hívnak, előre küldte két tanítványát, ezt mondta nekik. Menjetek a szemközti faluba, amint beértek, találtuk egy megkötözött szamárcsikót, amelyen ember nem ült még soha. Oldjátok el, és vezessétek ide. Ha valaki kérdezné tőletek, hogy miért oldjátok el, mondjátok azt, hogy az Úrnak van rá szüksége. A küldöttek elmentek, és úgy találtak mindent, ahogy ő megmondta. Amikor eloldották a szamarat, a szamár gazdái megkérdezték tőlük, miért oldjátok el. Azt felelték, szüksége van rá az Úrnak, és elvezették Jézushoz. Ott köntöseiket rávetették a szamárcsikóra, és felültették rá Jézust. Amint haladt, ruháikat az útra terítették előtte. Amikor közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész örvendező tömege hangosan áldani kezdte Istent a sok csodáért, amelyet láttak. Áldott a király, aki jön az Úr nevében, békesség a mennyben, és dicsőség a magasságban. A tömegből néhány farizeus azt mondta neki, Mester, intsd le tanítványaidat. Jézus azt felelte, mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak megszólalni. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, az Úr indul a harcba. A Mester, nem a tanítványok. Az Isten, nem az emberek. Az Isten harcol értünk. A Mester a legjobb üzenetet fogalmazza meg a számunkra. Nagyobb szeretete. Senkinek nincs annál, mint aki életét adja barátaiért. A szenvedés. Földi sors. Emberi sors. És Jézus Krisztus éppen ennek a szenvedésnek szerez értelmet. Az ő szenvedése, halála és feltámadása hoz nekünk új életet. Kedves jó testvérek, most az élet útját ismerjük újra meg, talán most, 2022-ben itt Európában erre az ismeretre mindennél nagyobb szükségünk van. Akkor Jézus azt mondta, ha ők elhallgatnak, a kövek szólalnak meg. Vissza kell venni, testvérek, Európában is a kövektől a hangot. Európa egyébként is a keresztény örökségére hivatkozva, az épített keresztény örökség üzenetét vissza kell venni, mert ez az örökség a mi örökségünk. Ebből született minden alkotás Európában, de mondhatom nyugodtan a világban is, ami az élet üzenetét hordozza. A húsvéti életünket tanuljuk. A szenvedés útját kell megértenünk, mert életet egymásnak ajándékozni csak akkor tudunk, ha egymásért tudunk szenvedni. Ha fölismerjük egymással való kapcsolatban az áldozat életet jelentő ajándékát, a Mester értünk harcol, hogy életünk legyen, jobb életünk legyen, ami szívünk szövetébe vési bele Isten az új élet igazságait, az igazság szabaddá tesz bennünket.
Istenem, Istenem, tekints rám, miért hagytál el engem? Miért vagy messze kiáltásom szavától? Én, Istenem, napestig kiáltok, és meg nem hallgat. És éjjel is nem figyelsz rám, pedig te a szent helyen lakol, Izraelnek dicső. Te benned bíztak, atyáink, bíztak és megszabadítottad őket. Hozzád kiáltottak és megszabadultak, te benned bíztak és meg nem szégyenültek. Én pedig féreg vagyok már, és nem is ember. Emberek gyalázata és a nép megvetettje. Mindnyájan, akik látnak engem, megcsúfolnak engem. Ajkukkal megszólanak, és fejüket hajtogatják. Az Úrban bízott, mentse meg őt, szabadítsa meg, ha kedveli őt. Csak néznek és szemlélnek engem, elosztották maguk között ruháimat, és köntösömre sorsot vetettek. Szabadíts meg engem az oroszlán szájából, és a vadak támadásától, engem megalázottat. Akik félitek az Urat, dicsérjétek őt, Jákobnak ivadékai, dicsőítsétek őt. Hirdessétek az Urat a jövendő nemzedék, hirdessék az egek az ő igazságát. A népnek, mely egykor megszületik, melyet Ídon az Úr teremt.
Amint elérkezett az óra, Jézus asztalhoz ült apostolaival együtt. Így szólt hozzájuk.
Vágyva vágytam arra, hogy ezt a húsvéti vacsorát elköltsem veletek, mielőtt szenvedek. Mondom nektek, többé nem eszem ezt, míg be nem teljesedik az Isten országában.
Aztán fogta a kelyhet, hálát adott, és így szólt.
Vegyétek, és osszátok szét magatok között. Mondom nektek, nem iszom a szőlő terméséből addig, amíg el nem jön az Isten országa.
Azután kenyeret vett a kezébe, hálát adott, megtörte, és oda nyújtotta nekik ezekkel a szavakkal.
Ez az én testem, amely értetek adatik. Ezt tegyétek az én emlékezetemre.
Ugyanígy a vacsora végén fogta a kelyhet is, és azt mondta.
Ez a kehely az új szövetség az én véremben, amely értetek kiontatik. De nézzétek, az áruló keze rajta van az asztalon. Az emberfia ugyan elmegy, amint el van rendelve, de jaj, annak az embernek, aki elárulja.
Erre kérdezgetni kezdte egymást, ki az, ki közülük ezt megteszi. Majd versengés támad köztük, hogy melyikük a nagyobb. Erre azt mondta nekik.
A királyok uralkodnak a népeken, és akik hatalmat gyakorolnak fölöttük, jótevőiknek hivatják magukat. Közöttetek ne így legyen. A legnagyobb legyen olyan, mintha a legkisebb volna, az elöljáró pedig, mintha szolga volna. Mert ki a nagyobb, aki az asztalnál ül, vagy aki felszolgál? Nyilván az, aki az asztalnál ül. Én mégis úgy vagyok köztetek, mint aki szolgál. Ti kitartottatok velem megpróbáltatásaimban. Ezért nektek adom az országot, mint ahogy atyám nekem adta, hogy majd asztalomnál egyetek és igyatok országomban, és trónon ülve ítélkezzetek Izrael 12 törzse fölött. Simon, Simon, a sátán hatalmat kért magának fölötted, hogy megrostáljon benneteket, mint a búzát. De én imádkoztam érted, nehogy meginogja a hitedben. Amikor majd megtérsz, te erősíted meg testvéreidet.
Uram, kész vagyok arra, hogy börtönbe, sőt a halálba menjek veled.
Ő azonban így válaszolt.
Péter, mondom neked mielőtt ma, megszólal a kakas, háromszor tagadod le, hogy ismersz engem.
Aztán tovább beszélt hozzájuk.
Amikor elküldtelek benneteket, erszény, tarisznya és saru nélkül, szenvedtetek-e hiányt valamiben?
Semmiben sem.
Most azonban, akinek van erszénye, vegye elő, ugyanúgy a tarisznyáját is. Akinek pedig nincsen, adja el a ruháját, és vegyen rajta kardot. Mondom nektek, ha kell, el kell következnie annak, amit az írás rólam mond, a gonosztevők közé számították, sorsom ugyanis beteljesedik.
Uram, nézd, van itt két kard. Erre csak annyit mondott.
Elég.
Ezután kiment, és szokása szerint elindult az olajfák hegyére. A tanítványok is követték őt. Amikor odaért, azt mondta nekik.
Imádkozzatok, hogy kísértésben essetek.
Aztán kint egy kőhajtásnyira eltávozott tőlük, és térdre borulva imádkozott.
Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a kelyhet. De ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tied.
Akkor megjelent neki az égből egy angyal, és megerősítette. Halálfélelem kerítette hatalmába, és még kitartóbban imádkozott. Verejtéke, mint megannyi vércsepp hullott a földre. Majd abba hagyta az imát, és visszament a tanítványokhoz, de a szomorúságtól alva találta őket. Rájuk szólt.
Miért aludtok? Keljetek fel, és imádkozzatok, hogy kísértésben essetek.
Mielőtt még befejezte volna szavait, egy csapat érkezett. Júdás vezette, egy a 12 közül. Jézushoz lépett, hogy megcsókolja. Jézus megkérdezte.
Júdás, csókkal árulod el az ember fiát?
Amikor a tanítványok látták, hogy mi készül, megkérdezték. Uram, ráncsom kardot ellenük? Egyikük mindjárt le is sújtotta a főpap szolgájára, és levágta a jobb fülét. De Jézus leintette.
Hagyjátok, elég.
Aztán megérintette a szolga fülét, és meggyógyította. Az ellene kivonult főpapoknak, a templom őrség tisztjeinek és a véneknek pedig ezt mondta.
Mint egy rabló ellen úgy vonultatok ki, kardokkal, dorongokkal. Naponta ott voltam a templomban veletek. Mégsem emeltetek rám kezet. De ez a ti órátok a sötétség hatalmáé.
Miután elfogták Jézust, a főpap házába vitték. Péter messziről kísérte. Az udvar közepén tüzet raktak, és körbeülték. Péter is közéjük ült. Egy szolgáló meglátta, hogy ott ül a tűznél. Szemügyre vette, aztán megjegyezte.
Ez is vele volt.
De Péter tagadta.
Asszony, nem is ismerem őt.
Nem sokkal ezután más valaki is észrevette, és szólt neki.
Te is közéjük tartozol.
Péter tiltakozott.
Ember, nem tartozom közéjük.
Alig telt el egy óra, valaki ismét bizonygatta.
De igen, ez is vele volt, hiszen Galileai.
Péter újra tagadta.
Ember, nem tudom, mit beszélsz.
Még ki sem mondta, már is megszólalt a kakas. Az úr megfordult, rátekintett Péterre. Péternek eszébe jutott, mit mondott neki az úr. Mielőtt ma megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Akkor Péter kiment, és keserves sírásra fakadt. Az emberek, akik őrizték Jézust, csúfot űztek belőle, és bántalmazták. Szemét bekötötték, és kérdezgették. Találd el, ki ütött meg? És mindenféle szitkokat szórtak rá. Mihelyt megvirratt, összegyűltek a nép vénei, a főpapok meg az írástudók, és a tanácsuk elé állították. Hát, te vagy a Messiás, mondd meg nekünk. Így válaszolt rá.
Ha megmondom is, nem hiszitek el. Ha pedig kérdezlek benneteket, nem feleltek. De az emberfia mostantól fogva a hatalmas Isten jobbján fog ülni.
Erre egyszerre közbevágtak. Tehát te vagy az Isten fia. Ő pedig ezt mondta nekik.
Ti mondjátok, hogy én vagyok.
Mi szükségünk van még tanukra. Magunk hallottuk a saját szájából.
Ezzel fölkerekedett az egész testület, és Pilátushoz kísérték. Ott vádolni kezdték.
Azt tapasztaltuk, hogy tévútra vezeti népünket. Megtiltja, hogy adót fizessünk a császárnak. Azt állítja magáról, hogy ő a Messiás király.
Pilátus megkérdezte tőle.
Te vagy-e a zsidók királya?
Magad mondod.
Pilátus erre kijelentette a főpapoknak és a népnek.
Nem találom semmiben bűnösnek ezt az embert.
De azok erősködtek. Tanításával fellázítja a népet, Galileától kezdve egészen Júdeáig. Ennek hallatára Pilátus megkérdezte, hogy Galileába való-e. Amikor megtudta, hogy Heródes uralma alá tartozik, elküldte Heródeshez, aki azokban a napokban éppen Jeruzsálemben tartózkodott. Amikor Heródes meglátta Jézust, nagyon megörült. Régóta szerette volna látni, mert sokat hallott felőle, és remélte, hogy valami csodát tesz a jelenlétében. Sokat faggatta, de ő nem méltatta feleletre. A főpapok és az írástudók is odamentek, és hevesen vádolták. Heródes akkor udvarával együtt gúnyt űzött belőle. Csúfságból fehér ruhába öltöztette, aztán visszaküldte Pilátushoz. Ezen a napon Heródes és Pilátus jó barátok lettek. Azelőtt ugyanis haragban voltak. Pilátus ismét összehívta a főpapokat, a véneket és a népeket, és így szólt hozzájuk.
Elém vezettétek ezt az embert, mint a nép lázítóját. Jelenlétetekben kihallgattam, de az ellene felhozott vádak közül nem találtam egyben sem vétkesnek, és Heródes sem, mert lám visszaküldte hozzám. Láthatjátok, semmi olyat nem követett el, amiért halált érdemelne. Megfenyítem hát, és szabadon bocsátom.
Az ünnep alkalmával szabadon kellett bocsátania egy foglyot. Az egész nép akkor kiáltozni kezdett.
Vesszen el, bocsáss szabadon Barrabást!
Barrabást a városban történt fölkelés és gyilkosság miatt vetették börtönbe. Pilátus ismét hozzájuk fordult, mert szabadon akarta bocsátani Jézust. De tovább ordítoztak.
Keresztre! Keresztre vele!
Harmadszor is megkérdezte.
De hát mi rosszat tett? Semmi vétket nem találok, amiért halálra kellene ítélnem. Megfenyítem és szabadon bocsátom.
De azok nem tágítottak, hanem egyre elszántabban, egyre hangosabban kiáltozták, hogy feszítse keresztre. Erre Pilátus úgy határozott, hogy enged követelésüknek. Szabadon engedte hát kérésükre azt, aki lázadás és gyilkosság miatt került börtönbe, Jézus pedig kiszolgáltatta nekik, akaratuk szerint. Ahogy elvezették, megállítottak egy cirenei embert, Simont, aki éppen a mezőről tartott hazafelé. Vállára adták a keresztet, hogy vigye Jézus után. Nagy tömeg követte, asszonyok is, akik jajgattak és sírtak miatta. Jézus hozzájuk fordult, és így szólt.
Jeruzsálem leányai, nem miattam sírjatok, inkább magatokat sirassátok, és gyermekeiteket, mert jönnek majd napok, amikor azt fogják mondani, boldogok a magtalanok, és akik nem szültek és nem szoptattak. Akkor majd kiáltani fogják a hegyeknek, omoljatok ránk, és a domboknak, takarjatok el, mert ha a zöldellő fával így tesznek, mi lesz a sorsa a kiszáradt fának?
Két gonosztevőt is vittek vele, hogy kivégezzék őket. Amikor odaértek arra a helyre, amelyet koponyahelynek hívtak, ott keresztre feszítették, s a gonosztevőket is vele, egyiküket jobbról, másikukat balról. Jézus pedig azt mondta,
Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek.
Ruháján sorsot vetve megosztoztak. A nép bámészkodott, a főtanács tagjai gúnyolódtak. Másokat megmentett, most mentse meg magát, ha ő a Messiás, az Isten választottja. Gúnyt üsztek belőle a katonák is, odamentek és ecettel kínálták. Ha te vagy a zsidók királya, szabadítsd meg magadat! Feje fölé görög, latin és héber nyelvű feliratot tettek. Ez a zsidók királya. Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta.
Nem te vagy a Krisztus, szabadítsd meg hát magadat és minket is.
A másik rászólt.
Nem félsz az Istentől, hiszen te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi legalább tetteink méltó büntetését kapjuk, de ez semmi rosszat nem tett.
Aztán hozzáfordult.
Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz uralmadba.
Ezt válaszolta neki.
Bizony, mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban.
A hatodik óra körül sötétség támadt az egész földön, egészen a kilencedik óráig tartott. A nap elsötétedett, a templom függőnye középen ketté hasadt. Jézus ekkor hangosan felkiáltott.
Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.
E szavakkal kilehelte lelkét. Amikor a százados a történteket látta, dicsőítette Istent, és azt mondta,
ez az ember valóban igaz volt.
Az egész kíváncsi tömeg, amely összeverődött, a történtek láttán mellét verte és szétoszlott. Jézus ismerősei pedig, köztük az asszonyok is, akik Galileából kísérték, távolabb állva nézték mindezt. Volt egy József nevű derék és igaz férfi, Júdea Arimateai nevű városából származott, és maga is várta az Isten országát. Tagja volt a tanácsnak, de nem értett egyet a határozattal és az eljárással. Ez elment Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. Aztán levette, gyorsba göngyölte, és sziklasírba helyezte, amelyben még nem feküdt senki. A készület napja volt, amikor a szombat fényei már világítottak. A Galileából érkezett asszonyok is elmentek, és megnézték a sírt, hogyan helyezték el benne a holttestet. Hazatérőben illatszereket és keneteket vásároltak, a szombatot meg a parancs szerint nyugalomban töltötték. Ezek az evangélium igéi.
Ígérettünk szenvedtél, Jézus Krisztus.
Kedves testvérek, egy vigasztaló üzenetet hallottunk, a szombat fényei már égtek. Bármekkora a sötétség, egy aprócska fénynek nagyobb a hatalma a legnagyobb sötétségnél. A fény legyőzhetetlen. Kevesen vagyunk. Európára ráborult a sötétség. Ez az idei húsvét, az a picinke fény lehet elszomorító a sötétség. Lehet Isten tagadás, keresztény üldözés. A picinke fény hatalmas erővel bír. Ezt az idei nagy hetet, ennek a fénynek a biztatásával kezdjük el. Nem nyugodhatunk abba bele, hogy a sötétségben elpusztuljunk. A húsvéti élet a fénynek az üzenete. Annyi életünk van, amennyi erőnk az alázathoz, amennyi erőnk az önmagunkkal való küzdelemhez, amennyi erőnk ahhoz, hogy egymásnak nagylelkűen, szeretetben, áldozatos szívvel életet ajándékozzunk. Győzni fog az élet. Nagy csütörtöknek, nagy pénteknek, nagy szombatnak az üzenete minden alkalommal megjelenik a templomainkban. Ez az asztal nem kocsmai asztal. Ez az asztal az örök életet tápláló kenyérnek az asztala. Üljük körül, és Jézus Krisztus életet ad. Most felajánljuk a kenyeret, a bort, hogy soha el ne felejtsük a szeretet drámai, a szeretetben valamiképpen bele kell, hogy halljon az ember. Anélkül csak bizonygatás lesz. Az életet nem bizonygatni kell. Az élet automatikus, mint a magnak a sorsa, amely a földbe kerül és elhal, és gyümölcsöt hoz. Könyörögjünk. Mennyei eledellel tápláltál minket, Istenünk, könyörögve kérünk, hogy akik szent fiat halálából már biztosan remélhetjük azt, amiben hiszünk, feltámadásának erejéből eljuthassunk oda, ahová törekszünk, Krisztus a mi Urunk által. Kedves testvérek, azt hiszem nagyon nagy igazság az, hogy jó kezdés, fél siker. Talán mondhatom azt, hogy jól kezdtük ezt a nagy hetet, most már csak élni kell azokkal a lehetőségekkel, amik még jönnek, és legalább ezen a héten próbáljuk első helyre tenni ezeket a lehetőségeket, hogy okosodjunk hit dolgaiban, lelkiekben gazdagodjunk, mert a világ várja a válaszunkat, akkor is, ha gúnyolódik, akkor is, ha tagadja a mi igazságainkat, a világnak szüksége van a keresztény emberekre, természetesen azokra, akiknek nem csupán elvárásai vannak az Istentől, Istennel szemben, kéréseik, hogy azokat teljesítse az Isten, ha van, nem egyéni érdekeink szolgálatában áll a kereszténység, hanem a világ megváltásáról van szó. A világ megváltásán csak azok tudnak tevékenykedni, akik maguk a megváltottak életét élik, bár gyengeségekkel, gyallósággal és sok-sok törékenységgel küszködve, de az Isten szeretete mindennél hatalmasabb. A nagy hétnek a itteni programját szeretném a testvérek figyelmébe ajánlani. Nagy csütörtökön, 14-e, ugye e hét csütörtökje, 17:30 van az utolsó vacsorai emlékmise, és a szentmise után pedig Jeremiás síralmait hallgatjuk meg, ma Izaiásnak az üzenetét hallottuk az Ószövetségből. Ők egy kategória, ha szabad ilyen mai fogalmakkal élni, Izaiás, Jeremiás, Ezekiel, Dániel, ezek a nagyok. Ők az igazi üzenetet így fogalmazzák meg, az Isten sose hagyja el a választottait. igazság. Tehát nagy csütörtökön az utolsó vacsorai emlékmise, nagy pénteken, ezt tudom, hogy inkább csak egy kegyeleti, mert inkább az esti ünneplésre készülnek az emberek, 3 órakor azért mi keresztúti imádságokat végzünk, és 17:30-kor, tehát 17:30-kor Urunk szenvedésének az emlékét idézzük, a magyar nyelv csonka misének mondja ezt a nagypénteki esti szentmisét. Nagy szombat, húsvét vigíliája, már a új életnek a köszöntése, viszont ezen az estén 7 órakor lesz a húsvéti vigília ünneplése húsvéti szentmisével. Azért 7 órát határoztunk meg, a jámborok azok sokkal későbbre szokták tenni, de hát mi még törékenyek vagyunk, úgyhogy figyelünk az emberi gyallóságainkra is, legyen idő még a sonkaivészetre is, tehát ezért 7 órakor kezdjük az esti ünneplést, és akkor még otthon is lehet ünnepelni, nagyon fontos egyébként. Az ünnepléseinknek 2 fókusza van, a templom meg a család. Évekkel ezelőtt, 30 évvel ezelőtt, amikor először jártam Amerikában, akkor megdöbbentett, hogy a családi ünnepeket azok különböző idegen helyeken tartották meg. Hát ez az asszonyoknak jól jött valószínű, de hát azért az asszonyi lelemény az a családokban tud megjelenni. Úgyhogy hát a második fókusza a igazi keresztény családi ünnepnek az a otthon ünneplése, de az első itthon. És húsvét vasárnap természetesen reggel 9 órakor van itt a kápolnában szentmise, és 11 órakor, és húsvét hétfőn, mivel kiharcolta a magyar magának, hogy ez ünnep legyen, egyébként régen mindig is az volt, úgyhogy reggel 9 órakor a húsvét hétfői szentmisét ünnepeljük. Én azt szeretném kérni a testvérektől, hogy éljünk ezekkel a lehetőségekkel, ezek egyszeriek egy évben. És sose tudjuk, hogy mikor ér utol bennünket az Isten kegyelme. Azért szeretem Szent Ágostonnak azt a képét, ami ott van, ugye az irgalmasok Szent Ágoston regulája szerint tartják a imádságos rendjüket. De egy nagyon érdekes festmény, Ágoston okos ember volt. Szóval ma is olyan időtálló gondolatai vannak, amikre ma is nagyon oda kell figyelni. Nekem azt tetszik, van egy olyan festmény, hogy a galamb, ugye Szentlélek, a galamb képe, ott ücsörög Ágostonnak a vállán, tehát csipkedi a fülét, hogy hallja meg ez az Ágoston azt, amit az Isten általa üzenni akar nekünk. Tehát ezek ilyen nem fülcsiklandozó események, hanem fülünket nyitogató események, hogy meghalljuk. Mit is akar üzenni nekünk 2022-ben, húsvétkor az Isten, hogy életünk legyen. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Mielőtt az utolsó mondatot mondom, itt akinek nincs megszentelt barkája, ebből nyugodtan elvehet egyet. A nehezebben mozgóknak oda visszük, tehát mindenkinek jusson belőle. A szentmise véget ért, menjetek békében. Isten.